És akkor el is kezdjük, berúgjuk a hétfő ajtaját, meg a hét ajtaját Rácz Viktorral, aki szervusz Viktor.
Szervusztok, szervusz Viktor.
Azt akartam mondani, de ezt már egyszer előttem, hogy társműsorvezetővé avanzsáltál, és ez tök jó, mert mindig vannak olyan témák, amiket szinte csak veled tudok megbeszélni. Meg persze hallgatókkal, hogyha a telefonszámunk az továbbra is él, Viber, WhatsApp, SMS, ez mind a tiétek. Úgyhogy kezdjük is el ezt a mai agymenést, ez a trösztelenes törvény alkalmazásának a hiánya, de ezt az egész beszélgetést egy korábbi YouTube videó robbantotta fel benned, legalábbis, amiben arról van szó, hogy hogyan indult a 2000-es években a Google, illetve picit korábban, már 90-esek végén, mi volt az ígéret, és milyen üzeneteket hagytak el szépen lassan, valamit láthatóan, valamit kevésbé láthatóan, elrejtve az ASF-ben, de miért is fontos erről beszélnünk, mert hogy ma már egyre többet hallunk alternatív keresőkről is, amik nyilván azért előnyösek, mert nem használják
mert
úgy, az, igen, mert
nem,
az, amire készült.
Nem a te adataiddal kereskedik, hanem megmaradtan, vagy azt próbálják betölteni azt a funkciót, amire a Google is létrejött.
Létrejött, de ugye volt egy korábbi dokumentumfilm, azt nem tudom, láttad-e, ha jól emlékszem, a Netflixen arról volt szó, hogy hogy a Google az valahogy a 2000-es évek elején jött rá arra, hogy ebből pénz nem lesz egyébként. Tehát, hogy azért ott volt egy erős motiváció, üzleti motiváció, tehát hogyha ők úgy maradnak, ahogy, akkor nyilván ez a cég sem nő ekkorára, akkor lehet, hogy a YouTube-ot sem tudja megszerezni.
Ezekre vannak modellek, tehát hogy a kereskedelmi televízióval kapcsolatban szokták konstruktív kritikaként megfogalmazni, hogy ahelyett, hogy a kereskedelmi televízió a reklámokról szól, és a reklámok közti időt próbálják meg kitölteni műsorral, és ezáltal tulajdonképpen ők a hirdetők az ügyfeleik, és a nézők azok tulajdonképpen csak az eszköz ahhoz, hogy minél több pénzt be tudjanak szedni a hirdetőktől. Azért ezen a télen is létezik alternatív, amit úgy hívnak például, hogy fizetős szolgáltatás. Amikor azt mondod, hogy egy olyan minőséget hozol létre, amit megfizet a felhasználó, és mondjuk ezzel közvetlenül le is tudod mérni azt, hogy a működésed az jó trekken halad, vagy nem, és akkor kénytelen vagy változtatni, és kiszolgálni valóban az ügyfeleidet, akik ebben a modellben a nézők. És hogyha a Google mondjuk, szerintem ott két modell is lehetett volna. Az egyik, hogy az a rengeteg ember, aki ezt egyébként remekül megkonstruált forradalmian új kereső engine-t, motort, módszert létrehozták, az nyilvánvalóan oda terel rengeteg embert, és ez látszott az első években, amikor még a Google tényleg egy kereső volt, hogy iszonyatosan sokan használták.
Nem is volt
tehát
sok
lehetett használni arra, hogy egyszerűen csak mondjuk az oldalsó sávban hirdetések legyenek, de amikor a hirdetések már maguk a kereső találatok lettek, és megfizethetted előkelő helyen való megjelenést, akkor azzal már nyilván borul ennek a relevanciája, és nyilván az, amit a Google tulajdonképpen egy új iparágat létrehozott, amit úgy hívnak, hogy SEO, ugye ez a Search Engine Optimization, ami ugye nem más, mint ha te létrehozol egy honlapot, akkor ott egy komoly feladat, és egy állandó komoly feladat, folyamatos munka az, hogy te úgy szövegezd meg a honlapodat, ahogy az a legjobban kiszolgálja a Google keresőt. Tehát itt már nem arról van szó, hogy a Google kikeresi, hogy melyik a legrelevánsabb találat, hanem te úgy fogod megszövegezni, magyarul eltorzítani a magadról megjelenített, nem is tudom, bemutatkozó szöveget, hogy az a Google-t szolgálja ki minél inkább, és ezáltal eltorzult nagyon ez az egész, odáig megy a dolog, nem tudjuk most teljes szélességében bemutatni, ez az Adam Conover nevű ilyen tech elemző, egyébként egy ilyen stand-up-os fickó, aki ilyen
egészen fantasztikusan összehozta, vagy összegyűjtötte
ezeket az adatokat. Nagyon orgánum van a fickónak, és állandóan erről beszél, ilyen dolgokat vesz elő, és ezeket marcangolja, szedi szét ízeire, általában gyönyörűen alátámasztva mindent, amit mond. Ő odáig megy, és az is a címe a videónak, hogy hogyan teszi tönkre konkrétan az internetet magát, tehát azt az ígéretet, hogy itt egy ilyen egy kvázi egy szabad, és egy ilyen szabad versenynek és a szabad megjelenésnek és a szabad kiválasztódásnak a felülete ugye lesz ez, ez volt az ígéret, hogy ebből hogyan lesz tulajdonképpen egy, egy nem már, tehát hogy milyen a Google az a kereső motorból gyakorlatilag egy advertisement company lett, egy hirdető cég lett. A Google egy hirdető cég. És ha belegondolunk abba, hogy az emberek a világ lakosságának a 90%-a, lehet, hogy több a Google-t használja keresésre.
És a felhasználó 90% az online térben lévők.
Hát igen, és ezt a kereső motort, ezt egy hirdető cég, egy reklám cég üzemelteti, ez innentől kezdve nem kérdés, hogy ez torzítja a keresési találatokat és a keresések relevanciáját.
Ő ugye hivatkozik egyébként egy tanulmányra, Is Google Getting Worse? Ez egy egész hosszú tanulmány, hogy nagyon-nagyon részletesen leírják, akár a hipotézistől kezdve azt, ahogyan lépésről lépésre a Google megváltoztatta az irányelveit, viszont egy kicsit visszamennék, és engem mindig naivan az érdekel, hogy vajon abban az időben, amikor ez így, ez a fal leomlott, vagy legalábbis ezt a falat áttörte a Google, és úgy döntött, tehát ez egy döntés kérdése volt, hogy ugye, mi volt az a, nem a gonoszé a Google, vagy mi volt az az üzenet, amit levettek aztán?
Ja, volt, hát az eredeti szlogenje az volt, hogy don't be evil, vagy
don't be evil, igen, és ezt, az lekerült. Tehát ott, én azt gondolom, hogy ott volt egy ilyen határvonal, igen, amit ők átléptek, és
ezt fogták, és le is vették. Ez a Google-nak a headquarters-ben, a főhadiszállásukon, ez kint volt a lobbyban, a falon hatalmas betűkkel föl volt írva, aztán ezt egy ponton le is vették.
Szerinted ez egy ilyen önrevízió, vagy egy ilyen önvizsgálat volt? Egy ilyen
szerintem eleve ez egy furcsa szlogen, akár onnan is nézzük, tehát ezt meg lehetett ideologizálni, gondolom úgy is, hogy ne figyeljetek, ez most már komolyak vagyunk, nagyok vagyunk, most már ez egy ilyen furcsa szöveg, ezt vegyük le, majd kitálunk valami más, de ez inkább szerintem egy ilyen beszédes dolog, ami valószínűleg nem lehet, hogy bele sem gondoltak eleve, hogy ez mit jelent, és aztán ennek a levétele, és az ettől való elhatárolódás, úgymond ez milyen jelzésértékű. Na jó, de azt azért ma már bőven lehet tudni, ha más nem azért itt a Covid lockdown alatt kiderült az, hogy milyen mértékben használták ezeket a platformokat, vagy milyen mértékben hálózták be ezeket a platformokat azok a ilyen állami titkosszolgálati szereplők egyszerűen arra, hogy bizonyos keresési találatokat ne dobjon ki embereknek, bizonyos keresésekre kifejezetten meg volt mondva, hogy milyen találatok jöhetnek elő, és ez nem most kezdődött a pár évvel ezelőtti lockdownnal, hanem ez már korábban, tehát valójában onnantól kezdve, hogy a Google elkezdte ingyenesen kiszórni a különböző milyen mindennapos digitális milyen termékeit, segédeszközeit, lásd Gmail, lásd Google naptár, lásd Google Maps, Google Earth, tehát az, hogy elkezdtél tudni böngészni ingyen és bérmentve a világon, bárhol elkezdtél tudni föltenni magadat a Google térképre, és ezek mind ingyenesek voltak egy ideig, aztán nyilván ennek voltak már fizetős formái, de hát ezt a Social Dilemma című Netflixes nagy sikerű filmben szépen kifejtették ezektől a cégektől kiugrott magas szintű fejlesztők, hogy nekik már akkor világos lett, és szerintem a nagy közönség számára is, ha más nem legkésőbb azóta, hogy ezt a filmet láthatták, világos lett az a ma már talán közhelyes mondás, hogy ha ingyen van egy termék, akkor te vagy a termék. Tehát, hogyha olyan nincs ingyenleves.
De ez vajon mennyi idő, amíg még ezt a társadalom, már lehet, hogy aki megtanulta, csak mi nem tudunk róla, de ugye még megtanulja a társadalom azt, hogy igen, a hírekért fizetni kell, igen, a megbízható forrásért fizetni kell, a tartalomért, amit használsz akár a Gmail-t, azért fizetni kell. Tehát, hogy ezek oké, hogy elindult egy úton, ugye az internetet is, amikor létrehozták, amikor ez a World Wide Web létrejött, és elkezdték a tudást szabaddá és szabadon felhasználhatóvá tenni, ez vajon akkor nem fordult meg senkinek a fejében? Tehát nekem ez mindig egy ilyen naív hozzáállás.
Szerintem nem gondol ebbe bele az ember.
Hogy eljött egy jobb világ, és akkor persze. Most az ember önmagát fogja meghazudtolni?
Hát nézd, szerintem az interneten alapvetően elkezdődött egy olyan trend, ennek volt egy olyan ígérete, hogy és ezek például az ilyen, tudod, az ilyen torrent jellegű dolgok, amikor így zenéket megosztottak egymással, filmeket megosztottak egymással emberek, és ezt le lehetett tölteni. Ez nagyon sokáig egy ilyen furcsa, és az iparág, tehát az érintett iparágok által is egy ilyen befoghatatlan jelenség volt. Az emberek úgy voltak vele, hogy hát sharing economy az azt jelenti, hogy nézd, nekem itt ez a zeném, én ezt megosztom, aztán hallgasd meg te is, és akkor ez így szuper.
Ez elég naív hozzáállás, nem?
De működött, mert és hogyha, hogy mondjam, és nem is sokáig nem is tudtak ezzel mit csinálni, aztán nyilván később erre már jogszabályokat hoztak, és ma már azért ez nyilván így, hogy mondjam, üldözve van, és megpróbálják ezeket a dolgokat kiiktatni. Ez egy ilyen kétélű dolog. Én magam sem tudom egyértelműen hova tenni. Értem azt, hogy egyébként az emberekben van egy ilyen fajta attitűd, és hogyha az emberek egyébként megosztanak egymással tartalmakat, információkat, az nem tudom, hogy ahhoz egyébként hogy tényleg köze van-e bárkinek. A gyártók, tartalomgyártók felől nézve meg nyilván érthető az is, hogy ők meg szeretnének pénzt látni abból, amit gyártanak. Itt ütközött ez a két igény. És szerintem, amikor megjelent a Google-nek, megjelentek ezek az ingyenesen elérhető dolgai, szolgáltatásai, akkor az emberek itt nem nagyon... Ne felejtsük, hogy az emberek nem nagyon látják, most így az átlag emberről beszélünk, nem nagyon látják azt, hogy egy ilyen telefonjukon lévő, vagy a számítógép desktopukon lévő ikon, az nekik csak egy ilyen ikon. Ennek egy ilyen eklatáns példája volt, amikor Magyarországon volt egy ilyen nagy harca, melyik volt az, ami a Word-del szemben, tehát az Word, Excel, stb. Családdal szemben, a Open, nem emlékszem pontosan most a nevére, volt egy magyar fejlesztő csapat, aki egy ilyen nyílt forráskódú, ingyenes szövegszerkesztőt és hozzá kapcsolódó, ugyanúgy Excel, tehát ilyen táblázat adatkezelő rendszert dobott a piacra, és szerette volna értékesíteni, és amikor azt látták, hogy ez ilyen 90-es évek vége, és volt egy olyan kormányzati kiírás, ahol egy ilyen pályázati kiírás, ahol a kormányzati, Magyarországon a kormányzati intézményeknek az ez irányú fejlesztésére lett kiírva, ott magában a pályázati kiírásban valamit nem tudom hány százszor szerepelt a Microsoft szó és név és a Word meg az Excel. És akkor ezt támadták meg ez a kis cég, hogy hát könyörgöm, milyen kiírás ez, és volt akkor annó, volt egy rövid ideig az Indie Médián csináltunk egy rádióműsort, és be is hívtam ezt a két embert, aki az alapítója volt ennek a cégnek, és beszélgettünk erről, és mondták, hogy megértették azt nagyon gyorsan, hogy itt igazából egy olyan naivitásról van szó, hogy az embereknek a Word az csak az a W ikon. Ők ezt nem gondolnak abba bele, de a kormányzatoknál sem. Az csak hát ez ott a gépemen a Word, a rányomok, és a mögött fejlesztés van, a mögött egy cég van, és mint ilyen, lehet más cég is, aki hasonlót csinál, tehát egy kiírásban nem lehet benne, hogy Microsoftnek Word, nem tudom, termékekre és ezek telepítésére írunk ki pályázatot, hanem meg kell fogalmazni, hogy egy szövegszerkesztő rendszerre írunk ki, de hogy az ilyen szinten nem volt világos, hogy egy pályázati kiírásban Magyarországon, ez még nyilván azért az internet korszaknak egy a hajnala, vagy hát így a reggele volt már, ez ilyen szinteken sem esett le. Tehát szerintem az, hogy van egy termék... Mi lett
a céggel aztán? Arról lehet tudni?
Nem tudom, annak utána a utóéletét.
Mindig izgalmas, hogy velük aztán mi lesz, hogyan folytatják, szétesik, vagy valami más irányban, vagy ők nem. Is beállnak a sorba.
Igen, nem emlékszem már, hogy mi volt velük.
90-es évek végéről beszélünk.
Na mindegy, szóval hát igen, ez szerintem a legtöbb embernek ez nem is nagyon esik le, és egyébként meg úgy vannak egy csomószor vele, hogy hát kit érdekel. Tudod, ez olyan, mint hogy most a telefonodon ez a rengeteg süti, meg minden, ami iszonyatos mértékben követi, és figyelteti, úgy kell letiltanod azt a több száz applikációt egyenként, hogy ne küldjön ki adatokat arról, hogy te merre jársz, mit csinál, hol vagy. Gyakorlatilag, de hát igen, tudjuk, hát a Cambridge Analytica botrány is erről szólt.
De az is elhalt. Tehát engem ez érdekel. Ugye,
én tehát a azért annak volt egy nagy, azért például az, hogy az Apple ott akkor, amikor ez a Cambridge Analytica fölrobbant, akkor az Apple ebben meglátott egy olyan részt, egy marketing lehetőséget, hogy akkor kezdte el hangosan hirdetni az Apple termékeket azzal, hogy ezt be is építettem, amikor egy új telefont vagy egy új számítógépet vette az Apple-től, akkor a telepítésnek az egyik első mozzanata az volt, hogy ezt így feltette ezt a kérdést, hogy ezt letiltsuk, ezt, hogy a különböző applikációk és szoftverek kijutassanak veled kapcsolatos információt a gépeden kívülre, vagy nem. És akkor ezt, ha lekapcsoltad és leállítottad, akkor alapból ezt az egészet letiltotta, és ezt egy nagy hangon erre épített fel ott hónapokon keresztül kampányokat.
Voltak ilyen kérdőhangok, hogy valóban letiltotta-e? Tehát, hogy ez valóban megtörtént, hát, vagy egy marketing fogás volt az egész?
Hát igen. Én ezen az eszközeimen én Apple termékeket használok, én ezeken az le van tiltva, és amikor valami olyan termék van, aminél egyértelműen kell, hogy legyen valami külső adatkapcsolat, akkor ezt mindig föl teszi ezt a kérdést telepítéskor még mindig. Szóval feltételezem, hogy ez még így van, hát ezt nem most nyilván lehet, hogy nagyon naív vagyok.
Ez egy szárazabb téma, de talán azokat érdekli, akik... Hát, ezzel is úgy voltak benne vannak ebben, vagy ennek akár felhasználóként, akár céges szinten, szintén felhasználóként ezeknek az eszközöknek a használatában. De ez mindenki érdekes egyébként, szerintem ezt ajánlhatjuk ezt a YouTube videót. Tényleg fantasztikusan összefoglalja, és a végén végülis van egy konklúzió. Adam Conover, bocsánat, ő a YouTuber, vagy ilyen tech elemző, és amivel viszont folytatjuk, mert ez szintén egy fontos mérföldköve ennek a témának, és ugye most a évtizedekről beszélünk, az a trösztellenes törvény Amerikában, ennek az alkalmazása, illetve annak a hiánya.
Hát igen, mert bocs, fejezd be.
Annyi, hogy szünet után szerintem, mert most tartsunk egy ilyen rövid zeneszünetet, meg reklámot.
Hát igen, akkor annyival kössünk majd, vagy készítsük elő, hogy nyilván a fickó ebben így mond erre egy megoldást, és nyilván ez nagyon sok esetben maga a megoldás lenne, de akkor ez legyen egy ilyen cliffhanger a következő etapra, hogy mi is a megoldás például erre, ami a Google-nek az egyeduralmát hozta el az internetes keresés világában, igen.
Jó van, lamentálunk tovább Rácz Viktorra, de egy pár perc türelmet kérünk, és innen folytatjuk.